Korintusi levélben is, lapozzatok oda az 1 Korintus 11-be, innen folytatjuk az ige tanulmányozását. Uram, tiéd ez a reggel, és ahogy Tamás is mondta, Uram, mi teljes szívből szeretnénk keresni téged. Uram, tettél egy ígéretet, hogyha valaki teljes szívvel feléd fordul, annak te megmutatod az erődet. És szeretnénk, Uram, segíteni ma reggel teljes szívvel feléd fordulni. Úgy vágyunk megtapasztalni a te erődet, Uram, hogy nem kell a saját értelmünkre támaszkodnunk, hanem bízhatunk benned, és te akkor egyengetni fogod ösvényeinket, hogy minden terhünket rád vethetjük, Uram. Hadd éljük meg ezt, Uram, mert ez igaz, és te tényleg itt vagy, és törődsz velünk, Jézus, a feltámadt Isten. Köszönjük, Uram, ámen. Na, az 1 Korintus 11, Pál folytatja a kérdésekre adott válaszokat. Ugye írtak levelet a korintusi gyülekezet Pálnak, és Pál ezekre a kérdésekre válaszol most sorban. Nézzük meg az első verset. Legyetek követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Pál azt mondja, hogy a korintusiaknak, hogy legyetek a követőim. Kövessetek engem, ahogy én is követem Krisztust. Ez egy elég merész kijelentés. Ugye egyrészt Pál tudta magáról, hogy ő Jézust követi, ez kiderül. A másik pedig az, hogy nem félt másokat maga példája után hívni, hogy gyertek, kövessetek engem, mert én Krisztus után megyek. Én azt gondolom, hogy ha szeretnénk tudni, hogyan kell járni a keresztény életben, akkor szükségünk van példára. Hogy lássuk ezt valaki életében megnyilvánulni. Nem csak egy kézikönyvet kapunk, hogy ezt így kell csinálni, hanem meg kell látnunk egymás életében, hogy kell Jézust követni. És Pál odaáll a korintusiakhoz, és mondja, hogy én egy példát mutatok, gyertek Krisztussal úgy, ahogy én járok. És ezt tanította Pál másoknak is, például a Timóteusnak két levélben ugyanezt olvassuk, hogy Timóteus, legyél példája a hívőknek. Beszédben, tisztességben, magatartásban, beszédben, lélekben, stb. És szeretetben. Legyél egy példa, írja nekik. Észrevetted már, hogy milyen kevés ember hajlandó ezt a mondatot ma már mondani? Hogy kövess engem úgy, ahogy én követem Krisztust. Inkább az hangzik el sokkal többször, hogy ne rám néz, hanem kövess Krisztust. Talán amiatt, hogy nem nyilvánul meg ez a szoros követés, ami Pál elmondhatott a saját életéről. De amit szó szerint itt mondasz, hogy legyél imitálóm, imitálj engem, úgy, ahogy én imitálom Krisztust. Ahogy mindenben szeretnék úgy járni, hogy ő ezt kövess, ezt a példát. Emlékeztek, hogy az előző fejezetben miről beszélt Pál? Itt a bálványáldozati hús témája volt. Most hogy jön ez? Hogy, mintha új témát kezd Pál. Valahol ez a vers, amit most olvastam, még az előző fejezet része. Lehet, hogy a te Bibliádban így van. Még a 10. fejezet utolsó verse. Az én fordításomban ez a 14. fejezet első verse. Ez amiatt van ez a különbség, hogy egyesek ezt a verset még az előző témához sorolják, mások pedig a most következőhöz. Tudnod kell, hogy ezek a fejezetbeosztások, meg a vers számozások, ezek nem az eredeti ihletett Biblia része, hanem ezt utólag hozzátették. Tehát ezek nem tévedhetetlen, ezek emberi döntések, amik alapján ezt besorolták. És én azt gondolom, nem kell egyetértened velem, de szerintem Pál a következő témával kapcsolatban mondja ezt, amiről ma fogunk beszélni. Kövessük Krisztust, erről fog beszélni. Na jó, de ez miben nyilvánul meg? Azt is még szeretném elmondani itt, hogy Pál azt mondja, hogy kövessetek engem, ahogy én követem Krisztust. Nem azt mondja Pál, hogy én mindenben példa vagyok nektek, hanem amíg én követem Krisztust, addig példát tudok nyújtani számatokra. Pál nem volt mindenben példa, és nincs a Földön olyan ember, aki bár mindenben példa lehetne. Azt mondja, hogy ahogy én csinálom, ti is úgy csináljátok. De amit mond ez a mondat, az, hogy amíg én Krisztust követem, abban kövessetek engem. Imitáljatok engem, tegyetek úgy ti is. Na, a mai téma mi lesz? És nem kell felsóhajtanod, hogy jaj, már megint. A férfiak és nők helyzete lesz. És az ő szerepük lesz, amire Isten rendelte őket. És remélem, hogy sokkal többet fog majd ez mondani, mert ez a fejezet sokkal többről szól. Nézzétek meg velem a második verset. Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. Most kérdezd meg magadtól, az eddigi fejezetek a korintusi levélben alapot adnak erre a versre? Hogy Pál megdicséri a korintusiakat, hogy hát mindenben, amit én tanítottam nektek, azt ti csináljátok. Hát Valljuk meg, pont az ellenkezője volt az eset. Én szerintem itt Pál szarkasztikus, kicsit beégeti a korintusiakat. Hát dicsérlek titeket, mert mindenben nagyon jól jártok. Szerintem pont az ellenkezője volt az igaz, és nézzétek meg, mit mond utána. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Még itt a második versben van egy érdekes kifejezés. Azt mondja, hogy minden tanításomra emlékeztek, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogy átadtam nektek. Lehet, hogy egyes embereknél ez a szó, hogy hagyomány, hogy megtartja a hagyományokat, hogy kiveri a biztosítékot. Nem tudom, te, hogy neked ez a szó mit jelent, de engem elsőre arra emlékeztetett, hogy vannak ezek a tradíciók, amik régről jönnek, és már nem tudjuk, hogy miért van úgy, de csináljuk, mert előttünk is úgy csinálták, ilyen ősrégi, megszokott dolgok, amik már kiüresedtek, és igazából gúzsba kötik az embert, és nem Krisztushoz viszik közelebb. De Pál nem ilyenekről beszél. Itt a tradíció nem ezt jelenti, nem emberi külsőségeket, hanem tanítást, amit Krisztus adott át az apostoloknak. És erről fog beszélni. Erről beszél a harmadik vers, hogy minden férfinek feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Pál szokása szerint, mielőtt elkezdene beszélni egy témáról, elmondja, hogy miről fog beszélni. Ez lesz a téma. Ezek a fajta szerepek, amiket Isten rendelt mindannyiunk számára. És ez szól alárendelésről, szól tekintélyről, és szól felelősségről, hogy mit bízott ránk Isten. Egy kulcsszó szerepel itt mind a három kijelentésben, a fej. Ma elhoztad, nagyon hálás vagyok érte, hogy itt jó fejek vagytok. Így mit jelent ez, hogy a fej? Ez ugye szól arról, hogy van egy forrásunk, ugye, hogy a fej irányít minket. Szokták mondani, hogy olyan, mint egy úgy szaladgálnak, mint a tyúkok fej nélkül. Hát igen, így működnénk, ha nem lenne fejünk. A fej a forrásunk, az irányító központunk. De sokkal többet mond itt ennél Pál, nem csak az, hogy ez a forrás, hanem ez alá vagyunk rendelve. Ez egy tekintélyt jelent. Ahogy minden férfi feje a Krisztus, a Krisztus alá vannak rendelve a férfiak, és mondja tovább a többit is, ezt a háromfajta viszonyt. Ugye a szülőknek is emiatt van tekintélyük a gyermekük e felett, mert tőle származik az a gyermek, ő a forrása. És ez beszél arról, hogy kinek van rendelt vezető szerepe, kinek van rendelt szerepe arra, hogy követő legyen, és ki kinek tartozik felelősséggel. Én azt gondolom, hogy helyes dolog az, hogyha alárendeljük magunkat annak a tekintélynek, amit Isten rendelt az életünkbe. Szerintem ebben egyetértünk. És így megnézzük, hogy mi ez a rendelt szerep. A férfinak a feje a Krisztus. Minden férfinak a feje a Krisztus. Ezt mondja itt Pál. Jézus Krisztusnak vezető szerepe van minden férfi életében. Ez így helyes, hogyha egy férfi alárendeli magát Krisztusnak. Minden férfi. Aztán a következő azt mondja, hogy az asszony feje a férfiú. Nem mondja azt, hogy minden asszony feje minden férfiú. Ugye ezt itt nem látjuk, hanem az asszonynak a férfi a feje, vagyis egy asszonynak egy férfi. Oké? Ez így tiszta sor, még beszélünk róla. A harmadik pedig, hogy Krisztus feje az Atya, az Isten. És nekem nagyon tetszik, hogy három dolgot mond el. Mert itt a harmadik dolog lesz a kulcs. Az, hogy Krisztus alá van rendelve az Atyának. Az ő tekintélyének. Pál ennek alapján fog beszélni, hogy megvalósul számunkra egy példa. Ahogy látjuk Krisztust, ahogy alárendeli magát Istennek, ez lesz majd a minta nekünk arra, hogy hogyan rendelje alá magát a férfi Jézusnak, és hogyan rendelje alá magát az asszony a férjének. Hogyha nő vagy ma, ez a következőképpen néz ki számodra. Ha asszony, a hölgy. Tessék, ma, mit mondtam? Ha nő vagy ma. Hát ha nő vagy ma itt közöttünk, nem csak tegnap, holnap is. Na, ha nő vagy, akkor a mátsor töröljétek ki. Nem tudom, hogy mi volt ebben olyan vicces. Igen, nem vagyunk nem váltóak. Tehát ha nő vagy, oké. Okay. Akkor kétféle példa állhat előtted. Jó. Oké. Okay. Tehát kétféle példa előtted. Akkor lehet egy olyan példát is megragadni, hogy ja, én akkor úgy fogom követni Krisztust, ahogy a férfi követi. Nem, bocsánat. Én úgy fogom követni nőként a férjemet, ahogy látom a férjemet követni Krisztust. Mert ugye hármas láncolatot állott itt fel. Vagy mondhatod azt, hogy én úgy fogom követni a férjemet, ahogy látom Krisztust követni az Atyát. Az első hogy néz ki? A feleség azt mondja, a férjemet úgy fogom követni, ahogy majd ő követi Krisztust. Hogy követi egy férfi Krisztust? A lázadó természetével, nem? Hogy le kell törni benne minden ellenállást, hogy végre kövesse Jézust. Hát lehet ebben is példát találni, de van egy jobb példa, ahogy Krisztus követi Istent, és alárendelte magát az atyának minden területen. A férfi feje az otthonnak, és feje a gyülekezetnek. Ez lesz az a két terület, amiről az ige tisztán beszél, hogy a férfinek vezető szerepe van. Az otthon és a gyülekezet. A többi területről nem beszél az ige, és nincs ilyen hangsúly, hogy mindenhol, bárhol az életben. Nem, az otthon és a gyülekezet lesz a téma. A férfinek vezető szerepe van. Erről lehet vitatkozni, hogy ó, már pedig nem így gondoljuk, de hát az ige annyira tisztán mondja ezt. Így a mai világunk nem így gondolkodik, és nem ért ezzel egyet, de mi nem a világ szerint szeretnénk gondolkodni, hanem azt szeretnénk, ahogy az Isten igéje beszél erről. És Isten rendelt szerepeket adott a férfinek és a nőnek. A férfiak ne kezdjenek most hátradőlni, hogy na, Tamás már jól megmondja az asszonynak, helyre rakja őt, mert minden férfinak is szólni fog majd az, amit Pál mond, mindannyiunknak szól. Remélem lesznek olyan dolgok, amit így hazavisze. Hölgyek, hogy szeretnétek alárendelni magatokat a férjeteknek? Asszonyok, hogy szeretnétek alárendelni magatokat a férfi tekintélyének? A férj példája alapján, vagy pedig Krisztus példája alapján? Lehet ez egy lázadó természet, amit Istennek le kell törnie, vagy lehet egy szerető alárendelés, egy önkéntes döntés, hogy én követem Jézus példáját. Ez egy nagyon fontos téma, mert Isten minden időre, az örökké valóságra nézve is egy olyan kapcsolatot szán nekünk vele, amiben én önként alárendelem magam Istennek. Ebből nem fogok kinőni. Minden időben arra vágyik Isten, hogy én önként alárendeljem magam Istennek. És hogyha ezzel bajom van ma, akkor végig bajom lesz vele. Így ezért szeretném, hogyha nyitva lenne a fülünk, és így figyelnénk, hogy Isten hogyan hív minket erre a kapcsolatra. Gondoljátok el, hogy milyen bámulatos példát kaptunk Jézusban. Hogy az örökkévaló Isten, a fiú, alárendelte magát az örökkévaló Istennek, az atyának, és engedelmeskedett neki. És ezt a fajta szívet keresi Isten minden férfiban és nőben. Nem csak hölgyektől, hanem a férjektől is, a férfiaktól is. És ne kapcsolj ki ma, hogy én ma nem vagyok feleség, én nem vagyok ma férj, akkor ez nem nekem szól, de igenis, nagyon fontos dolgokat fog szólni. Isten egy önkéntes alárendelést vár tőlünk, ő maga felé, hogy én kövessem az ő akaratát. És ez a fajta alárendelés nem jelent alacsonyabb rendűséget, vagy értéktelenséget, mert ezt néha így szokták lefordítani, hogy vannak férfiak, akik úgy tekintenek erre, hogy ők felsőbbrendűek, mert őket Isten erre rendelt. Ez butasság. És vannak nők, akik szintén úgy gondolkodnak, hogy hát én alá vagyok rendelve, én nem érek annyit, nekem hallgassa a nevem. Ez nem így van. Itt arról a fajta szerepről beszél Isten, amit ő rendelt, és nem értékkülönbségről. Nem alá és fölé rendeltségből fakadó különbségekről, hogy ki mennyit ér, hanem arról, hogy milyen szerepet adott Isten. Jézus életében látjuk, hogy ő, aki egyenlő az atyával, aki tökéletesen ugyanolyan értékű az atyával, önként alárendelte magát az ő atyának. És azt mondta, hogy atyám, én addig nem mozdulok, amíg téged nem látlak cselekedni. Én addig nem szólok, amíg előtte azt nem hallottam tőled. Ez nagyon radikális. Semmit nem teszek, amíg nem látom előbb az én atyámtól. És közben egyenlő értékű volt az atyával. Ez nem egy értékkülönbségről szólt. Amikor Isten hívja a nőket arra, hogy rendeljék alá magukat Istennek, akkor ez nem alsóbb rendűséget jelent, hanem betölteni azt a szerepet, amire Isten rendelte őket. És itt kapcsolódik az előző fejezethez. Emlékeztek, Pál azt mondta, hogy akár eszel, akár iszol, dicsőítsd meg Istent. Én azt gondolom, hogy ez az a hely, ahol egy férfi, ez az a hely, ahol egy nő, és ez volt az a hely, ahol Krisztus meg tudta dicsőíteni az atya nevét, amikor alárendelte magát neki. Egy nő is, amikor alárendeli magát a férfinek, akkor meg tudja dicsőíteni Isten nevét az életében. Hogyan valósul ez meg ma? Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Nézd meg tovább a negyedik verstől. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy prófétál, szégyent hoz a fejére. De minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy prófétál, szintén szégyent hoz a fejére. Mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját, ha pedig szégyen az asszony hajának levágása, vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét. Na, ez már a lecke. Én golgotás kendőket fogunk árulni a bejáratnál. Asszonyok, mindenképpen vegyetek egyet. Na, miről szól ez? Isten különböző tekintélyek alá rendelte a férfit és a nőt. És azt mondja, hogy ezért a férfinak helyén való az, hogyha imádkozik és profétál a gyülekezetben, akkor fedetlen fővel teszi ezt. A nőnek pedig helyén való, hogyha imádkozik és profétál a gyülekezetben, akkor befedi a fejét. Miről szólt ez? Mielőtt még megérnétek, hogy ilyen irányba fogunk elmenni. Miről szólt ez? Abban a kultúrában és sok más ősi kultúrában is a fej befedése nagyon fontos üzenetet hordozott. Arról szólt, hogy egy nő, amikor befedi a fejét, akkor tekintély alá van rendelve. Mindenkinek egyértelmű volt, hogy ez mit jelent. Egy istenfélő nő nem ment ki az utcára anélkül, hogy betakarta volna a fejét, mert ha nem tette, az megint egy üzenetet közvetített a világnak, amit ő nem akart mondani. Amikor befette a fejét, azt mondta, hogy én valakinek a tekintélye alatt vagyok, valakinek a védelme alá tartozom. Ha valaki kiment az utcára, hogy nem volt befedve a feje, ez igaz volt a római görög kultúrában is, de a zsidóknál még törvény is volt rá. Ha valaki nem fedte be a fejét, azzal azt üzente, hogy én szabad préda vagyok, gyertek, fizessetek egy éjszakára, tiéd vagyok. Ezt ilyen radikális üzenete volt, ha egy nő kiment fedetlen fővel az utcára. Így jártak az utcahölgyek abban az időben. Ha egy férfi viszont fedett fővel imádkozott a gyülekezetben, azt üzente, hogy én valaki más tekintély alá tartozom, és igazából nem istené vagyok. Annak fényébe gondoljátok ezt végig, amit Pál a 3. versben mondott, hogy a férfi feje a Krisztus. Ezért mondja Pál, hogy ne fedjék be a férfiak a fejüket. Miért beszél erről Pál? Már megint olyan téma, Tamás, mint a bálványáldozati hús, hogy mi közünk van nekünk ma ehhez? Egy nagyon fontos alapel fog következni ebből. Például az, hogy hogyan fejezd ki azt ma, hogy kinek a tekintély alá tartozom. Akkoriban a ruhaviselettel ez megnyilvánult. Ma nem tudom megmondani, ha rád nézek, hogy kinek a tekintély alá tartozol azzal, hogy ma nekünk egy jegygyűrünk van, ami megmutatja, hogy például az asszonyoknak, hogy ő valakihez tartoznak. De fejkendőt nem köt senki, mert legalábbis ezzel a szándékkal, hogy ezt kommunikálja, mert ma nincs ilyen szokás közöttünk. De azt mondja Pál, hogyha nem teszi a férfi, nem fejezi ki ezt a tekintélyt, ami alá rendelt, akkor megcsúfolja a fejet, a Krisztust. És ha egy nő nem teszi ezt, nem fejezi ki azt a tekintélyt, ami alá rendelt, akkor megcsúfolja a fejet, a férfit. És azt mondja Pál itt a 6. versben, hogyha a nő nem teszi, akkor jobb, ha megnyírja a fejét. Ez azért ma is elég furcsa lenne, nem? Hogyha bejönne hozzánk egy hölgy, hogy nem lenne haja. Ez abban a kultúrában azt jelentette, hogy valaki vagy házasságtörő, vagy prostituált. És azt mondja Pál, hogyha valaki hölgy nem ismeri el a férj tekintélyt, a férfi vezető tekintélyt az életében, hát az inkább nyírja meg a haját, és menjen tovább a szégyenében. És azonosítsa magát a világi asszonyokkal, ha ezt az utat választja. Ez kemény, amit itt Pál mond. Figyelj, mert amit itt Pál mond, az igaz a gyülekezetre, és igaz az otthonra nézve is. Az asszony a férfi tekintélye alá van rendelve. Miért? Valaki biztos erre azt mondja, hogy azért, mert Pál egy soviniszta disznó volt, és azért ír ilyen dolgokat. Hát nem. Vagy az, hogy a korszellem, hogy akkor így gondolkodtak, de mi már nem így gondolkodunk. Nem. Vagy az, hogy akkoriban a nők képzetlenek voltak, ezért nem szolgálhattak a gyülekezetben úgy, mint a férfiak, ma már járhatnak teológiára, tehát ez ma már megváltozott. Nem. De akkor miért van így? Én szeretném külön választani ezt a dolgot. Ez a kendő dolog, ez egy kulturális ügy. De amit jelent, az nem kulturális ügy. A feleség, az asszony, a nő ma is a férfi tekintélye alatt van. A férfi ma is Krisztus tekintélye alatt van, kendőtől vagy kendőviselésétől függetlenül. Elvesztette volna ez az aktualitását? Egyáltalán nem. Míg ahelyett, hogy találgatnánk, hogy miért beszél erről Pál, nézzük meg, lehet, hogy megmondja, hogy miért beszél erről. Nézd meg velem a hetedik versen. Mert a férfinak nem kell befedni a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége. Az asszony ellenben a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Ezek azok az igazságok, amik általában nőknél nincs aláhúzva. Férfiak meg, amen, amen. Miért mondja ezt Pál? Hát ugye az egyik az, amit a harmadik versben elmondott, hogy ez Isten rendelte így. A másik, hogy a teremtés sorrendje miatt. Mert Isten először Ádámot teremtette meg, és utána teremtette Évát. És amikor megteremtette Évát, akkor Isten Évát Ádám gondjaira bízta. És nem fordítva történt ez. Kezdetekben, amikor megnézitek Ádám és Éva viszonyát, ki volt a fej az otthonukban? Ádám. És erre mondják néha azt, hogy Tamás, ez a bukás miatt van így. Hogy a bukás után lett ez így. Lehet, hogy hallottál már te is ilyen érvet. De igazából ez nem így van. Mert a bukás előtt és a bukás után is Ádám volt a fej az otthonban. Azt mondják egyesek, hogy mi már Krisztusban vagyunk, mi már szabadok vagyunk. A Galata levél is mondja, hogy Krisztusban nincsen férfi és nő, nincsen szolga. Tehát most már ezek nincsenek, ezek az eltérő rendelt szerepek. Ez a bukás előtt és a bukás után is így volt. Ez nem ennek az eredménye. És azt mondja itt a hetedik versben, hogy mert a férfinak nem kell... A férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a férfi az első számú megnyilvánulása Isten tekintélyének itt a földön. Az otthonunkban meg az asszony az első számú megnyilvánulása a férfi tekintélyének. Ez nem érték különbségről beszél, ez szerepekről beszél. Mielőtt még támadnátok, hogy Tamás, hogy lehetsz ilyen? Hát arról beszélünk, amit Pál mond itt a Szentlélek ihletéséből, és nézd meg a következő okot, a 9. vers, mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Öcsém, ennél idejét múltabb dolgot, ezt már átléphetünk, nem? Hát ez majd úgy a középkor. Hát nem biztos, nem biztos. Az, hogy mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ádám nem arra készült, hogy Éva hasznára legyen, és ne, asszonyok, ne bántódjatok meg, de ezt így ki kell mondani, hanem az asszony teremtetett a férfi hasznára. Érted? Tamás, veszélyes vizek, te! Én nem bántásból mondom ezt, de a Biblia annyira egyértelmű ebben. És ez igaz minden Ádámra és minden Évára, és nem a nevedre utalok. Az 1 Mózes 2.18-ban azt olvassuk, hogy, odalapozok, próbálom kimagyarázni magam. Mózes 2.18 azt mondja, azután ezt mondja az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítő társat. Ádám, ami annyit jelent, hogy ember, olvassuk így ezt a mondatot, ezután ezt mondja az Úristen, nem jó Ádámnak egyedül, alkotok hozzá illő segítő társat, aki Éva. Éva készült segítő társként Ádámnak. Hú, az egész radikális gondolat. Ádám volt a feje Évának. És Éva azért készült, hogy segítő társa legyen abban Ádámnak, amire Isten őt hívta. Annak a víziónak, annak a tervnek, annak az elhívásnak, amiben Ádámot helyezte. Éva segítőtársa legyen ennek. Nem úgy néz ez ki, ahogy néha manapság, hogy Évára bízta Isten a családot, és Ádámnak minden áron dolgozni kell, hogy Évát segítse abban, hogy a család jól működjön. Nem. Kapott egy elhívást Ádám, kapott egy szerepet Ádám, és Isten mellé adott egy segítőtársat, méghozzá hozzáillő segítőtársat, hogy ezt a célt, ezt a víziót, ezt az elhívást meg tudja valósítani. Figyeld meg a következő, ellapoztam, 1 Mózes 2, második fejezet, 22. versét is. Azt mondja itt, hogy Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formált az Úristen, és oda vitte az emberhez. Nem Ádámot vitte oda Évához, hanem Évát vitte oda Ádámhoz. Én megértem azt, hogy ez radikálisan más, mint amit a világ tanít. És így amikor ilyennek kiállnánk az utcára, így kövezés lenne bármi. De így annyira tisztán tanítja ezt az ige az otthonra és a gyülekezetre nézve is. És az asszony teremtetett a férfiért, és nem fordítva. Ez nagyon bénán is ki tudna nézni, amikor ezt valaki rosszul értelmezi. Borzasztóan is ki tudna nézni. És voltak a történelemben olyanok, meg vannak házasságok, akik így zajlanak. Ez nem azért van így, mert ennek borzasztóan kell kinéznie. És nem az értékkülönbségekről szól. Ugye a feleség megkér, hogy vedd már fel a zoknirat a földről. Nem, engem nem erre hívott, Isten. Ez így lehetne nagyon rosszul is kifejezve. Az a férfi, aki Isten szívével jár, az nem ezt fogja látni ebben, hogy most én uralkodom. Hanem szeretni fogja a feleségét. Vezetni fogja a feleségét. Bemegy a felesége világába, és meghalott önmaga számára, mert azt mondta a férjnek, hogy úgy szeresd a feleségedet, hogy Krisztus szereti az egyházat. És áldozatul adta önmagát érte. Ezt nagyon gyakorlati módon meg lehet élni úgy, hogy nem borzasztóan néz ki, hanem gyönyörűen. És úgy is, hogy a férj segít otthon a családjának. Figyeljetek, asszonyok! Isten adott a férfinek egy víziót, egy tervet, hogy hogy nézzen ki az otthona, hogy nézzen ki a családja. És a feleség, az asszony szerepe az, hogy ebben a férjét támogassa. Ha az asszony azt gondolja, hogy ezt a tervet állandóan meg kell torpedózni, és állandóan ostromolni kell a férjemet, hogy ne abba az irányba menjen, amerre akar, ha te szeretnéd otthon a vezérszólamot fújni, akkor a házasságot sosem fog úgy kinézni, ahogy Isten szeretné. Pál ugyanerről beszél a gyülekezet kapcsán. Isten elhívott férfiakat, hogy vezetők legyenek a gyülekezetben. Ennek a gyülekezetnek ma vénei vannak, akik vezetik a gyülekezetet, és egy lelkipásztora. Ezek férfiak. Azért, mert Isten így rendelt. Nem tudom, melyik nő szeretne vén lenni. Ez egyik nő se szeretné ezt a címet, de amúgy sem. Ezt Isten a férfiaknak rendelte ezt a szerepet. Hogy ők határozzák meg, hogy a gyülekezet merre megy Krisztus vezetésével. De hogyha van egy főnököd egy munkahelyen, akkor ez nem természetesen nyilvánul meg ott, hogy van egy föléd rendelt személy, aki megmondja, hogy mit csinálj. A beosztott utána nem végighallgatja a főnökét, és azt mondja, hogy ez azt se tudja, miről beszél. Majd csinálom én a dolgomat. Jó, úgy, ahogy én akarom. Nem, azt kell csinálni, amit a főnök mond. Akár téved, akár nem. Nem jelenti azt, hogy a férfi főnökösködik. Csak azt jelenti, hogy ő a fej. És ez jár felelősségről, jár vezetés. Jár felelősséggel és vezetéssel. Tamás, az a kép, amit te így fölvázolsz, az számomra járhatatlan, mondaná egy nő. Lehet, hogy van köztünk, aki így gondolja. És azt mondja, hogy én ezt nem tudom élni. Amit te mondasz, az nem megelégítő. Ez egy csapda. És még lehet, hogy azt is mondod, hogy de hát nem vagyok ostoba, én sokkal felkészültebb vagyok bizonyos területeken, mint a saját férjem. Én tudom, hogy mit kéne csinálni. Így lehet, hogy igazad van. Hogyha egyedülálló vagy ma, és ezt így gondolod, hogy én nem tudnám ebben a szerepben jól érezni magamat, hogy így egy férj tekintélyének arra lennem, akkor legjobb, hogyha nem házasodsz meg. Mindaddig a pontig, amíg ez van benned, addig talán jobb, hogyha vársz. De hogyha alá tudod rendelni magad egy istenfélő férjnek, hagyjuk ki most ezt a jelzőt, alá tudod rendelni magad egy férjnek, akkor meg azt gondolom, hogy igen, házasodjál meg. Mert akkor a házasságod úgy fog kinézni, ahogy Isten rendelte azt. Jaj, Tamás, hát ezt 10 évvel ezelőtt kellett volna elmondanod. Már benne vagyok, gyűrűn az ujjamon. Ha házas vagy, a következő dolgot mondom, akkor viszont éld meg ezt a szerepet. Reméltem, hogy valami mást fogsz mondani, Tamás. De figyelj, hogyha ezt a szerepet már betöltöd, akkor próbáld ki, hogy milyen az, amikor teljes szívvel alárendeled magad a férfi vezetésének, és próbáld ki, hogy megelégíti a szívedet. Próbáld ki. Én azt gondolom, hogy somó nő, asszony így elképzelhetetlennek tartja, hogy miért megelégítő átengednem a vezetést a férjemnek, mert elhitte, amit a világ mond, hogy ez egy ilyen utcaférre dobott szerep. Ma már ezt meghaladtuk. Ez nem így van Istennél, hanem ebben a szerepben dicsőíti az asszony az Istent, aki erre hívta. És higgyétek el, nem azért beszélek, mert én férfi vagyok, hanem azért, mert ez van ideírva. És azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a férj szerepe sokkal nehezebb. Mert hogyha Isten elszámoltatja az otthont azzal, hogy hogy néz ki, akkor nem a feleséget fogja fölhívni, hanem a férfit. Ő a felelős. Ő a vezető. Ő a fej. És ez nyilvánvaló a teremtés sorrendje miatt. A negyedik ok, nézd meg, egészen meglepő a negyedik ok, azt mondja, ezért tehát kötelesség az asszonynak, hogy méltóságának jelét viselje a fején az angyalok miatt is. Angyalok? Mi van? Ez biztos fordítási hiba lehet. Az angyalok? Hát nem fordítási hiba. Képzeld el, hogy jelen vannak angyalok közöttünk. Minden helyen, ahol a gyülekezet, Isten népe összegyűlik, hogy dicsőítsük Istent, ott angyalok vannak. És azt is tudjuk az igéből, hogy figyelik az életünket. Figyelik, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez, és hogyan viszonyulunk egymáshoz. És Isten tanítja az angyalokat rajtunk keresztül. Lehet, hogy most van mellette egy üres hely, és ott egy angyal ül éppen. Isten tanítja őket valamiről, amit a mi életünkben láthatnak. Ha kíváncsi vagy erre, igeverseket is tudok mondani rá, most nem kezdem el sorolni. Isten fontosabb szerepet szánt nekünk annál, hogy én megelégedett legyek, és én sikeres legyek, sokkal nagyobb dolgokat szánt a hívő embernek. Az angyalokat tanítja rajtunk keresztül Isten. És ha megfigyeled ezek az okok, amiket itt felsoroltam, egyike sem kulturális. Egyik sem olyan, ami, hát ez még akkor igazolt, ma már nem. Az alapelv az időtlen, nem idétlen, időtlen. A megnyilvánulási forma kultúra függő. Akkoriban ez fátyol volt, ma már nem. Tehát így, ha valahol azt tanították, hogy a nő hordjon fájtlat, akkor ezt felejtsd el. Az a része kultúra függő volt. De az nem, hogy egy nő, egy férfi fejezze ki az életével, a hozzáállásával, a viszonyulásával azt, hogy ő egy tekintély alá rendelt ember. Ez látszódjon az életén. Nem kell hozzá fátyol. Elhiszed nekem? Méghozzá két közegben. Otthon, a családoddal és a gyülekezetben. Ha a kultúra, ha ma kulturálisan számítana a fátyol hordása, azt mondanám, hogy na, akkor hordjatok fátylat, de nem számít. Viszont az alapelv az igen. Kinek a tekintélye alá vagy rendelve? És egy gondolat még, hogyha gyerek vagy otthon, akkor a szüleid tekintélye alá vagy rendelve. És a Biblia azt mondja, hogy a gyermek tisztelje a szüleit, és engedelmeskedjen nekik. Ha már nem vagy otthon gyermekként, ez akkor is igaz, kicsit más formában. De ha otthon vagy, nincs önálló kereseted, akkor a szüleid tekintélye alá vagy rendelve. Lehet, hogy inkább a gyerekszóliban kellett volna elmondani. Isten nagyon tisztán lefektette az alapokat. Minden hölgy, vagy egy hölgy, bocsánat, egy férfinek van alárendelve, de a gyülekezetben is igaz, hogy itt Isten férfi vezetőket hívott el, pásztorul, vénekül, és mindenki, de az asszonyok is alárendelik magukat ennek a tekintének. És figyelj ide, most így nagyon, Tamás, így nagyon hazabeszélsz. Figyelj, nagyon nagy hiba lenne az, ha nem beszélnénk a férfi oldalról is. És így nem beszélnénk arról, hogy mi van akkor, hogyha egy férfi nem vezet. Vagy ha vezet, akkor nem úgy vezet, ahogy Krisztus vezetne. Mert nyilván van egy másik oldala is ennek a sztorinak. És férfiak, itt ez alapján azt mondom nektek, nem azt mondom, hogy legyetek fejek otthon. Nem, azt mondom, hogy az vagy. A férfi a feje az otthonnak. Akár akarja, akár nem. Akár jó fej, akár nem. Most a jó fejet értsd, ahogy gondolom. Érted? A férj fej otthon. Ezért mondtam, hogy ha valami gond van otthon, Isten a férfival fog beszélni. Nem a feleségedet látja fejnek téged. De Tamás, a feleségem nem engedi, hogy vezessem. Van egy oldala a mi szerepünknek, és van egy oldala az ő szerepünknek. Isten el fog számoltatni a miénkkel, de nem az övével. Ha te férj vagy, férfi, akkor vezess Isten szívével, és a feleséged oldalát bízd Istenre. Ez nem opció a férjnek. Hát, ma nem akarok fejlenni. Ő az. Mi azok vagyunk. Néhány embernek ez az üzenet, amit most hirdetek, ez azt jelenti, hogy de hát én alacsonyabb rendű vagyok. Én nem érek annyit, ezért ez így nem tetszik nekem. Nekem nem mondja meg senki, hogy mit, hogyan csinálok. Figyelj, kérlek emlékezz erre, hogy amiről Pál beszél, az Isten által rendelt szerep, és nem az értékedről szól. Jézus Krisztus modell ebben az atyával való kapcsolaton, hogy egyenértékű, de mégis önként alárendelte magát. És amikor imádkozott a Getsemáné kertben, emlékszel, mit mondott? Én megdicsőítettelek téged azzal, hogy megcselekedtem a te akaratodat. Elvégeztem azt a munkát, amit te bíztál rám. Most ez hogy nézett volna ki, ha ezt nem teszi meg Jézus? Akkor nem dicsőítette volna meg Istent. Ha szeretnéd megdicsőíteni Istent abban, amivé teremtett, akkor fogadd el azt a tekintélyt, ami alárendelt, és ragyogni fogsz benne. Ez nagyon fontos téma, ez a fej, ez az alárendelés, ez a vezetés, és ez sokkal több, mint egy férfi és egy nő közti harc, hogy kivezessen otthon. Ez sokkal több annél. Ez minden tekintély elfogadásáról is szól. Észrevetted, hogy így valami ezen a területen nagyon nem stimmel manapság? Így a 60-70-es években volt egy ilyen drámai változás a világban, a szabad elvű gondolkodás időszaka ez, és azóta a rendőrségnek nincs ez a tekintély az emberek előtt, mint volt. A kormányoknak nincs az a tekintélye a polgárok előtt, mint volt. A férjeknek nincs az a tekintélyük a feleségük előtt, mint volt. A tanároknak nincs az a tekintélyük a diákok előtt, mint volt. A szülőknek nincs az a tekintélyük a gyermekeik előtt, mint volt. És azt mondhatnánk erre, hogy hát igen, modern világban élünk, de vajon ezek a változások, amik történtek ezen a területen, ezek előrébb vittek minket? Jobb társadalomban élünk? A családok jobban működnek? Hát, nem. Mit látsz, hogy ezek jó irányt vettek? Nem, szerintem. Biztonságosabb világban élünk, a társadalom jobban funkcionál? Hát nem. Amikor az emberek nem ismerik fel, és nem engedik azt a tekintélyt az életükben, amit Isten rendelt, akkor ez oda vezet, hogy mindenki azt mondja, hogy én úgy szeretnék élni, ahogy én jónak gondolom. És tudjátok, ezt hogy hívják? Anarchia. A bírák időszaka volt ilyen, amikor többször is mondja a bírák könyve ezt a mondatot, hogy mindenki azt csinálta, ami a maga szemében helyes. Akár ez még lehetne jó is, hogy fú, hát helyes dolgokra akartak csinálni. De mindenki azt csinálta, saját maga jónak látott. Ezt hívják anarchiának. És a bírák korszaka egy ilyen lefelé menő spirál volt. Amikor az ember elutasítja azt a tekintélyt, amit Isten fölé rendelt, ami nem csapda, hanem egy szerep, amire hívta, akkor káoszba fullad az élete. Nem fogja dicsőíteni Istent. És nézd meg, hogy értsük, hogy azért nem csak ez a teljes kép, ez egy alá, fölé, hanem nézd meg, mit mond még Pál, 11. vers, de az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van. Ez fogja így kiegyensúlyozni azt, amiről Pál beszél. Az, hogy Isten erőteljesen lefektette itt az alapokat Pálon keresztül az előző versekben. Hiba lenne azt hinni, hogy ez az egyetlen dolog, ami meghatározza férfi és nő viszonyát. Hogy én vezetek, te alattam. Nem csak ez, hanem azt mondja Pál, hogy kölcsönös függés van férfi és nő között. Mert nincsen férfi nő nélkül, nem születhettünk volna meg. És nincsen nő férfi nélkül, a nő sem születhet meg, ha nincs egy férfi, aki apja lenne. A férfinek és a nőnek szüksége van egymásra. Egyik sincs a másik nélkül. Sőt, a Péteri levél, 1. Péter 3.7 azt mondja, hogy mi egymással örökös társai vagyunk Krisztus kegyelmének. A férfi és a nő partnerségben van. Figyelj rá! Nem csak arról van szó, hogy az egyik tekintély vezet, másik alárendelt, hanem azt mondja az ige itt, hogy nincs egyik a másik nélkül. Partnerek. abban, hogy együtt járjanak Istennel. És a férfi azzal, hogy vezet, betölti a szerepét és dicsőíti Istent, a nő azzal, hogy követi, betölti Isten elhívását és dicsőíti Istent. Ők partnerek ebben. Amikor én jól teszem a szerepemet otthon, segítem a feleségemet abban, hogy ő növekedjen Istenben. Amikor a feleségem jól teszi a szerepét otthon, segít abban, hogy én növekedjek Istenben és jobban vezessek. Ezt jelenti az, amiről az elején beszélt Pál, hogy példát mutatunk. Ha egy férfi diktál, szeretet nélkül, akkor elfeledi, hogy ő is függ a nőtől. Hogy mi lenne anélkül az asszony nélkül maga mellett. És nem fog tetszeni Istennek az, ahogy vezeti a feleségét. Nagyon fontos szerepet kapott a nő. Partnerséget. Partneri kapcsolatot kapott. Ha egy férfi csak úgy tud vezetni, hogy letapossa azt, akit vezet, akkor jobban nem házasodik meg. Ha egy nő nem tudja elfogadni azt a vezetői tekintét, amit Isten rendel az életében, akkor jobb, hogy nem házasodik meg. Akkor várjon még. De a férfi, aki Krisztussal jár, szereti a feleségét, az vezetni fogja az otthonát. Alárendeli magát Istennek. És így lehet, hogy az egész így még mindig abba vagy, hogy hát én nem vagyok férj, nem vagyok feleség, most miért beszél erről nekem a Tamás? Ez mindannyiunk életében aktuális, hogy alárendeli magad a legnagyobb tekintélynek, Istennek. Van egy történet egy idős hölgyről, aki már 90 éves volt, és így nagyon istenfélő asszony volt, és kérdezték, hogy hát hogy lehet, hogy így sose házasodott meg, és azt mondja, hogy én nem találtam olyan férfit, aki engem vezetni tudott volna. És így nagyon furcsa hangzik elsőre, de szerintem így igaza volt, ha nem talált olyan férfit, akkor jobb, hogy nem házasodott meg. Mintsem megházasodjon, és végig gyepálják egymást a házasságuk során, hogy melyikük vezessen. Ítéljétek meg magatok, illik az asszonynak fedetlen fővel imádkozni az Istenhez? Vajon maga a természet is nem arra tanített titeket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját, az asszonynak ellenben ékesség. Ha megnöveszti a haját, mert neki fátyolként adatott a haj. Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk nincsen ilyen szokásunk, sem Isten gyülekezeteinek. Nem megyünk tovább, ne égyetek meg, nem fogjuk az egész fejezetet átvenni, de így. Pál azt mondja itt a végén, ebben a témával kapcsolatban, hogy ítéljétek meg ti is. Gondolkodjatok már egy kicsit. Azt mondja, hogy a nőnek hosszabb hajadatot, olyan, mintha fátyolt hordana a fején. Természetes módon a lányoknak hosszabb a haja, mint a férfiak. Ez így volt minden időszakban. Amikor a férfiak is hosszabbra engedték a hajukat, akkor a nők még hosszabbra. Ez így volt mindig is. Persze van kivétel, de természetes módon a természet arra tanít minket, hogy ez így helyes. A nőnek fátyolként adatott a haja. Nem kell fátylat hordani, hogy be legyen fedve a feje. És figyelj, akarok még valamit mondani. A hosszú haj a férfiaknak nem bűn. Ezt azért szeretném itt kimondani, mert az igében látunk egy példát rá, hogy Abcsel 18-18, Pál apostol megnövesztette a haját. Nászír fogadalmat tett, megnövesztette a haját, elment Jeruzsálembe, levágatta a haját, és felajánlotta az Úrnak áldozatul. Szóval így nem arról szól ezután, hogy így megmérjük, hogy kinek milyen hosszú a haja, hogy fú, ez már hosszúnak számít olyan. Mert vannak olyan gyülekezetek, ahol így ilyen törvényeket állítanak fel, és inkább a prédikációjuk lenne rövidebb, mint másnak a haja. De itt az 5 Mózes 22-ben viszont ezt is mondja a Biblia, figyelj, 5 Mózes 22, hogy a férfi ne nézzen ki úgy, mint a nő. Hú, egyre meredekebb témák. Ma már ez sem így áll, nem, hogy egy férfi ne úgy öltözön, hogy nőiesedjen. Ne vegyen föl női ruhákat és egyéb dolgokat. Növessze meg a haját, de ne lépjen át határokat, amit Isten a nemek közé állított. Ha valaki pedig ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk erre nincs időnk, nem. Nekünk ez nem szokásunk. Így lehet, hogy valamivel nem értettél egyet, amit mondtam. Így remélem nem az én véleményem volt, amit mondtam. De Pál azt mondja, hogy én nem azért írom ezeket, hogy vitatkozzunk, én nem szoktam vitatkozni. De nagyon fontos témákról beszélgettünk ma is, a férfi és a nő szerepe. Hadd mondjak még egy pár gondolatot, aztán lezárjuk. Sosem lesz olyan férfi, aki méltó lenne arra, hogy feje legyen egy asszonynak. Sosem lesz olyan nő, aki méltó segítő társa lenne egy férfinak. Ez nem arról szól, hogy ki méltó, ki nem méltó. Ezek szerepek, amiket Isten rendelt. És elsősorban nekünk Jézusnak kell alárendelnünk az életünket. Mert mindaddig, amíg ez nem igaz, nem valóság, addig döcögni fog minden az életemben. Legyetek követőim, mondja Pál, ahogy én is követem Krisztust. Pál egy apostol volt, egy vezető. És azt mondta, hogy én a magam életét alárendeltem Krisztusnak. Na, ebben kövessetek engem. Ha ma nem volt más, ami szólna hozzád, akkor ezt vidd haza. Rendeld újra alá magad Istennek. De mit jelent ez? Hogy leborulok Jézus előtt. Hogy megértem, hogy milyen szükségem van rá. Hogy én nem dicsőíthetem Istent, ha ezt a lépést nem teszem meg. És ő méltó rá. Ő méltó rá, hogy fejlegyen az életemben. Mi hívő keresztények vagyunk. És az, hogy alárendeljük magunkat Istennek, ez nem írja felül azokat az alárendelti viszonyokat, amit megélünk más területeken. Én nem mondhatom a főnökömnek a munkáján, hogy tudod, én Krisztusnak rendeltem alá magam. Én csak neki engedelmeskedem. Mert Jézus azt mondta, hogy ha te, neked van egy földi urad, akkor csináld, amit mond. Rendeld alá magad neki. Nyilván addig, amíg nem bűntre parancsol téged. De így rendeld alá magad. A gyermekeknek is, hogy rendeljék alá magukat a szülőknek. De mindez nem megy, hogyha nem függsz Jézustól. És mit, hogy nézed ki ez a függés? Jézus radikális. Azt mondta, hogy én nem csinálok mást, amíg nem látom tőled. Milyen szerepre hívott téged Jézus? Miben hívott alárendelt viszonyra? Én azt szeretném kérni tőletek, hogy ma ezt úgy kezd újra, hogy alárendeled magad Jézusnak. Mert egy Jézus követő ember férj, feleség, beosztott lesz majd, aki a maga helyén dicsőíti Istent. Aki függ Jézustól. Azzal az igével kezdtem, amikor imádkoztam, a 2 Krónika 16.9, hogy akik teljes szívvel Isten felé fordulnak, azoknak Isten megmutatja az erejét. Lehet, hogy a te házasságod nem úgy néz ki, mint itt a nagy könyvben meg van írva. Lehet, hogy a te kapcsolataid nem úgy néznek ki, mint a nagy könyvben meg van írva. De azok, akik Isten felé fordulnak a szívükben, azoknak Isten megmutatja az erejét. Isten munkálkodni akar a házasságotokban, a kapcsolataitokban, az egymással való kapcsolatunkban. Én azt szeretném kérni tőled, hogy most így a végén így hajtsunk fejet Isten előtt, és ha harcoltál így valakinek a tekintélye ellen, akkor így kérlek hajd abba, és így rendeld alá magad Istennek. Hogyha ez gond, hogyha valamilyen területen ez gond, akkor mondd el neki. Én nem hibáztatlak ezért, ha ez gond. Lehet, hogy téged így neveltek, vagy ez így nem ciki. De ne a lázadó természetünk letöréséről szóljon ez, hanem hogy átengedjük az irányítást Jézusnak, ahogyan látjuk tőle. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a fejezetet. És így köszönjük, hogy nem repül el ez a fejünk fölött, csak fátyolokról, meg ilyen-olyan dolgokról beszélve, nem csak erről szól ez a rész. Uram, annyira a szíven talál minket, Uram, hogy Te szeretnél minket egy önkéntes, alárendelt viszonyban látni. Mert igazából ez az, ami megelégíti a szívünket. Ebben fog megnyilvánulni az az áldás, amire rendeltél és hívtál. Uram, bocsásd meg a lázadó természetünket, meg bocsásd meg, hogyha így konokok vagyunk, és nem engedünk. Uram, de látjuk, hogy ma elsősorban feléd kell engednünk. hogy alárendeljük magunkat neked. És azt mondod a te igédben is, hogy keressétek először az Istenek országát, és minden más ráadásul megadatik nektek. Te így nem becsapsz minket ezzel, hogy alárendeljük magunkat aznak a tekintélynek, amit te rendeltél, hanem így fogsz megelégíteni. Uram, néha nehezen hisszük el, mert a világunk az teljesen mást gondol. De imádkozom, hogy mi ne a világ szerint gondolkodjunk, hanem megújulhassunk a gondolkodásunkban. Hogy megtudjuk, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Hogy ilyen szívünk legyen a tanáraink felé, a szüleink felé, a férjünk felé, a vezetőnk felé, a gyülekezeti vezetők felé. Újíts meg minket, Krisztus, kérlek ebben. És így hadd lássuk meg, hadd merjünk lépni ebben előre, Jézus. És köszönöm, hogy ha ebben gondunk van, ha nyűgünk van, akkor ezt elmondhatjuk neked, és formálj át, adj egy új szívet, Isten, ami örömmel engedelmeskedik neked. Köszönjük, Jézus, hogy benned példát látunk, hogy egyenlő voltál az atyával, de mégsem tekintetted ezt zsákmánynak, hanem megüresítetted önmagad, és alárendelted magad Isten akaratának, az atyáinak, és elmentél egészen a keresztig, a kereszt halálig, és köszönöm, hogy értünk, kifizetted az árat, megdicsőítetted Istent, és szabadok lehetünk ma. Annyira jó vagy hozzánk, Uram, olyan bőséges a te áldásod, Uram, így imádkozom, hogy hasson ez a szívünkre. Újítsd meg a szívünket, Uram, Jézus nevében imádkoztam. Amen. Isten áldja.